Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, itt vagyunk továbbra is, folytatódik a Millás reggeli. A pontos idő 8 óra 10 perc, a stúdióban pedig Gede Balázs.
És Ács Gábor, jó reggelt kívánok én is a kedves hallgatóknak.
De hol korbászoltál eddig?
Ó, itt ültem már, nem tudom, mióta azt vártam, hogy bead a mikrofonomat.
Ja, értem, csak akkor nem tűnt föl, csak akkor a kontúrt láttunk, hogy valami
igen.
Dologra.
A nyomomat, a csíkot.
Befelé jövet.
0636 980 980, ez az elérhetőségünk, azt mondja, mekkora, nagyon nagyok vagytok ezzel a zenével, ja, hát akkor ezt
tekasztott. Ez jó, késő jött, mert nem tudom melyikre vonatkozott, de nem, majd igen. Biztos, hogy oké.
Okay. Viszont van egy útinformáció, hogy Csillaghegyi úszoda előtt mindkét irányba áll a forgalom, Szentendrei út befelé lépésben. Turista szezonban nem akar bolti pénztáros lenni, aztán vált télen. Ez... arra a lehetséges magyarázat, ugye, amit mondtunk, hogy decemberben ugrott meg egy bolti.
Hát szerintem azért inkább arra magyarázat, hogy elvesztette az állását, vagy lejárt a határozott idejű munkaszerződése, és keresett más. Nekem ez teljesen tiszta, hogy ha decemberben előkerültek olyanok, miután a markáns váltás az augusztusban volt, úgyhogy szerintem
jó.
Ez valószínűbb.
Menjünk tovább, irány a felhő.
Sokkolóak a változások? Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket? Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a Millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül.
Na nézzük, nagyon izgalmas a munka címe a beszélgetésnek, addig nőttek, míg felhőben nem értek, és ez teljesen igaz, hiszen a Gloucesterről lesz szó, ugye egy érdekes kapcsolat, itt a Gloucester lesz az ügyfél, Sivaforce szolgáltató, és ezért két oldalról is jöttek vendégünk, Eberlin Gergely, a Gloucester Networks Kft. És egyben a Gloucester Cloud Zrt. Belföldi szolgáltatás vezetője, valamint Mádi Gábor, a Sivaforce CIO-ja, vagyis IT igazgatója, vannak itt, szervusztok!
Sziasztok!
Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
Na, a Gloucestert nagyon mélyen nem kell bemutatni, mert azért jártok ti ide rendszeresen, és elég sokat beszélgetünk a társaságról, de azért egy pár szót csak annyiból, mert hogy itt ugye egy érdekes dolog lesz, hogy egy IT-s cégnek segít majd mindjárt megmondjuk miben egy másik IT-s cég, úgyhogy ez egy izgalmas párosítás.
Így van, tehát ugye mi, mint a Gloucester alapvetően három fő üzletággal rendelkezünk, rendszerintegráció, cloud, illetve nemzetközi szoftverfejlesztés, és aki kicsit követi a történetünket, az tudja, hogy a tőzsdére lépés óta, 2020 óta több mint 10 akvizíciót hajtottunk végre.
Én 11-ig számoltam, de a körül, ugye?
11 egészen 11, pontosan, jó, ugye? Okay. És ezzel gyakorlatilag megalapozzuk azt a fajta bázist, amivel az ügyfeleinket ki tudjuk megfelelően szolgálni a különböző informatikai igények tekintetében, és igazából az ITSM rendszer a számunkra azért kifejezetten fontos, mert egy dupla kettő szerepet tölt be. Egyfelől ki kell tudja szolgálni ezt a fajta belső igényt, egy ekkora cégcsoportnak a belső informatikai igényét, ami folyamatosan növekszik, illetve ugye az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásokat, és több mint kettő évvel ezelőtt ezért döntöttünk úgy, hogy váltunk, és egy felhős ITSM rendszert fogunk bevezetni.
Az, hogy egy folyamatosan növekvő IT cég így dönt, ez általános? Tehát van egy olyan fajta méret, ahol ez előbb-utóbb előjön, hogy az on-premise felváltja a cloud szolgáltatást?
Hát abszolút ezt látjuk mi is, de egyébként itt, hogyha egy pillanatra megállunk, és így az ITSM fogalmát is tisztázunk így a kedves hallgatóknak, akkor ugye ez egy IT szolgáltatás menedzsmentet jelent. Most gyakorlatilag az utóbbi években egy nagyon dinamikusan növekvő területe az IT-nak. Most az a prognózis, hogy 2028-ig gyakorlatilag éves szinten egy ilyen 16%-ot fog kb. Ez az iparág így nőni globálisan. De hogy ez mit is jelent valójában? Ugye ez a szolgáltatás menedzsment, ezt úgy kell talán a legegyszerűbben elképzelni, mint hogyha egy ilyen online ügyfélszolgálatra gondol az ember. Biztos mindenkinél volt már olyan, hogy valamilyen üggyel kapcsolatban felvette a kapcsolatot a szolgáltatójával, írt egy kapcsolatlevelet, vagy valamilyen hibát jelentett be, és ugye vissza e-mailbe kapott egy azonosító számot, ezzel gyakorlatilag létrejött egy tikit, tehát ez egy ticketing rendszer, amiben megerősítették, hogy megkapták az igényt, és x időn belül ezt ki fogják szolgálni. Ugye emögött van egy háttérrendszer, amiben ezeket a jegyeket a megoldó csoportok feldolgozzák, megfelelő kollégákra dedikálják a feladatot, és gyakorlatilag megoldják, majd pedig lezárják. Na most gyakorlatilag ez az ITSM, ami mondjuk az utóbbi időben azt látjuk, hogy jelentősen átalakul egyfajta ESM-é, vagyis egy Enterprise Service Management-é, és már nem csak az IT, hanem más társterületek, így a marketing, a HR, és elkezdte ezeket a rendszereket használni. Például mi a Sivaforce-nál is, amikor mondjuk jelentkezik valaki egy állásra hozzánk, feltölti a CV-t, akkor valójában egy ticket jön létre, és ezt is már egy ilyen ITSM rendszerben kezeljük.
Uh-huh. Ez a Glosternél egyébként hogy volt, ugye, mert hogy úgy tudom, hogy ez egy Atlas ilyen terméket használtatok, aminek amúgy is lejárt volna a szolgáltatása. Ez elősegítette a döntést, előre hozta, vagy nem volt tervben, tehát igazán abszolút a triggere volt ennek a változásnak.
Ugye mi ezt több mint két évvel ezelőtt vezettük be, és ennek a terméknek most 24 év elején járt le a gyártói támogatása, uh-huh. Tehát ez akkor nem volt faktor, üzleti igények miatt.
De jött szembe, úgyhogy azért is gondolom azért segítette azt, hogy...
Igen, de valószínűleg anélkül is megléptük volna, mert egyszerűen az igényeink annyira másak voltak, mint korábban a növekedésnek köszönhetően, hogy más típusú szolgáltatásra van szüksége az ügyfeleinknek ma, mint mondjuk volt 4-5 évvel ezelőtt, illetve a cégcsoport belső igényei is teljesen mások. Egész egyszerűen csak arra gondolunk, hogy ma közel 400-an vagyunk, míg a tőzsdére lépés előtt egy körülbelül 25-30 fővel dolgoztunk.
Ez mindig igaz, és még mindig igaz, hogy költséghatékonyabb a... Tehát most kiveszünk a képletből azt, hogy amúgy is lejárt a támogatottsága uh-huh. ennek a terméknek. A felhő szolgáltatás is minden esetben, igaz ez? Vagy ebben az esetben most éppen megáll, mert hogy egy nagyra növekvő vállalatról van szó?
Minden eset egyedi, ezt azért hozzá kell tenni, és ugyanúgy, ahogy a licenszelési politikának egyébként más vállalatok is átváltanak, ugye a software as a service típusú szolgáltatásokra, azért ezt ki kell számolni 3-4-5 éves TCO-ban, hogy hogyan néz ki alapvetően. De azért az látszik, hogy egy dobozos telepített on-premise termék esetén...
Mi az a TCO?
Hát ez a total cost, ami meg az 5 éves időszakban mennyi idő alatt térül meg a teljes költsége szétosztva évekre. És gyakorlatilag az látszik, hogy ha egy on-premise terméket vásárol az ember, akkor az lehet, hogy így a bekerülési költsége olcsóbb, de azt neki kell mondjuk üzemeltetni, uh-huh. ehhez neki fenn kell tartani egy csapatot, vasat kell mondjuk vagy rendelkezni vele, vagy bérelni, üzemeltetni kell, monitoringozni kell, tehát egy csomó olyan dolog felmerül, plusz költséget mellé kell
számolni. Azt is oda lehet tenni, igen.
Így van, ugye HR költség, tehát egy csomó minden plusz van, ez ugye a felhős költségeknél nincs így, és lehet, hogy egyébként per user mondjuk magasabb a licenszdíja egy felhős szolgáltatásnak, de ezeket mindig ilyenkor bele kell számolni, uh-huh. hogy mennyi olyan rejtett költség van, amivel egyébként nem számol az ember. Plusz azt sem szabad elfelejteni, hogy az Atlassiannak ez a stratégiája évek óta, hogy a felhő az első, és minden új funkciót, megoldást, azt már gyakorlatilag felhőre hoz ki, a mobil alkalmazásokat, az automatizációs megoldásait, azt, hogy egyébként a többi termékkel mennyire van integrálva, tehát ezt is azért ki kell emelni, hogy azért van egy óriási előnye így a ITSM piacon az Atlassiannak szemben a többi termékkel, hogy azok a szervezetek, akik egyébként IT fejlesztésre is mondjuk a Jira szoftver terméket használják, így kvázi egy ilyen ökoszisztémában kell gondolkodni. Ez olyan mélyen van integrálva a service management-tel, tehát hogy az említett például, hogy bejön egy ilyen hibajegy, akkor ezt azonnal már a fejlesztői csapatoknak a fejlesztői feladatai közé be lehet tenni, kijavítják, és már is utána vissza az ügyfélhez. Tehát ez a fajta ökoszisztéma, ez így a cloudban működik talán a legjobban.
Mekkora trauma ez a kollégáknak? Tehát változott-e bármi? Teszem azt a kezelői felületek, az egész struktúrája attól, hogy egy felhő alapú szolgáltatásra váltottatok?
változott, de csak pozitív irányba, tehát traumának nem nevezném.
Ugye csak azért kérdem, hogy minden változott, tehát szeretjük a jól megszokottat, tudom, hogy hova kattintok, tudom, hogy mi van, és onnantól lehet, hogy majd kiderül, hogy jobbá lett, de az első változás mégis az, hogy most kezdhettem meg ide előre.
Mi kifejezetten figyeltünk arra a bevezetés során, hogy olyan folyamatokat valósítsunk meg a termékben, amely támogatja a kollégáinknak a munkavégzését, illetve olyan belső oktatási, kommunikációs kampányt tartottunk, amelyre igyekeztük a lehető legjobban felkészíteni a kollégákat arra, hogy milyen változások lesznek. És ahogy a Gábor az előbb is említette, ugye a cloud termék egyébként egy sokkal szebb UI-jal rendelkezik, egy gyorsabb felület, tehát a kollégák nagyon hamar megszerették, mert látták ennek az előnyeit a mindennapos munka során.
És ez ilyen tök simán ment, tehát ezt így jöttek a szakik, fölmérték, hogy ez hogy működik, aztán gyerekek, akkor ez lesz itt a felhőszolgáltatás, bekapcsoljuk, Pákmán megy is, tehát semmi nehézség, semmi döccenés.
Igazából nehézségről nem annyira tudok beszámolni, és ennek az volt az oka, hogy egy nagyon komoly előkészítő munkát tettünk ebbe bele. Az a csapat, aki annó a bevezetést csinálta, az fölmérte a piacot, meghatározta a pontos igényeinket, lemodelleztük korábban, hogy milyen folyamatokat szeretnénk megvalósítani, tehát elég sok konkrétummal érkeztünk már a partnerhez a bevezetés kapcsán. Így közösen azt gondolom, hogy jó előre tudtuk vetíteni, hogy milyen problémák jöhetnek esetleg elő, ezeket megpróbáltuk elővételezni, és így a projekt az alapvetően simán zajlott. Az ügyfeleink sem vették észre bármilyen negatívumot ebből, illetve a kollégák visszajelzése is abszolút pozitív volt.
Nagyon izgulnak itt a hallgatók, többen kérdezik már, hogy ez a Jira Cloud, ami az áttérésre.
Így van, igen.
Arra történt.
Hadd kérdezzem még meg, hogy itt mi a szerepe a Sivaforce-nak, vagy hogy hogyan kerültetek össze, vagy az, hogy igazából ezt magatok nem tudtátok kitalálni, vagy hogy itt mi a hozzáadott érték így két oldalról, a kettőtök kapcsolatában?
Úgy nálunk ez alapvetően úgy kezdődött, mint a legtöbb cég életében, amikor megjelenik egy üzleti igény, összeírtuk a saját üzleti igénylistánkat, és felmértük a piacot, hogy milyen termékek vannak. Miután a termékkört leszűkítettük a Jira megoldására, utána pedig specifikusan a Jirához kerestünk partnert, ott is beszélgettünk több üzleti szereplővel, és végül a Sivaforce-ra esett a választás, mert úgy láttuk, hogy ők voltak azok, akik a leginkább megértették azt, hogy mire van nekünk szükségünk, és így vágtunk ebbe bele közösen. A kérdés egyébként nagyon jogos, hogy egy informatikai cég nem tudná saját magának bevezetni, és erre azt gondolom, hogy a válasz technikai értelemben az, hogy de, és ezért ezt komolyan meg is fontoltuk. Ugyanakkor láttuk azt, hogy ez a mi életünkben egy mennyire komoly projekt, és hogyha ezt az elején nem megfelelő irányba indítjuk el, akkor utána ez sokkal több munkával járhat kijavítani, és ezért azt gondoltuk, hogy egy olyan partner, aki egyébként ilyen ITSM bevezetéseket végez napi szinten, hiszen ez a munkájuk, még nekünk nem, ez alapvetően a szakterületünk, tud olyan best practice tanácsokat adni, amivel a projekt elején jó irányba tereljük a gondolatokat, és ezáltal sikerre tudjuk ezt vinni. És így több mint két év távlatából azt gondolom, hogy ez be is igazolódott.
Ezt gondolom, ez az IT-s, az IT-ssal kapcsolat azért ez jelentősen segítette a gördülékenységet.
Abszolút,
ahogy mondja Gergő, elég felkészülten érkeztek már hozzátok, de hogyha ez nincs, akkor egy fázissal nektek igen, több van. Mondjuk, hogy ezt az ügyféltől ugye kikéritek ezeket az inputokat.
Általánosságban is egyébként ez az igaz, hogy minden ilyen típusú projektet, akár zöldmezős, akár felhőbe migrációs, mondjuk egy korábbi on-premise Jiráról, egy előzetes felméréssel, egy assessment-tel szoktunk kezdeni, ilyenkor gyakorlatilag az ügyfélhez kimegyünk, megértjük a folyamataikat, megpróbáljuk végignézni. Azért a legtöbb esetben, hogyha valaki valamilyen korábbi rendszert használt, vagy egyébként mondjuk csak e-mailben kezelte az ilyen típusú ügyeit, ezeket meg kell nézni, hogy ezeket hogyan lehet leképezni, és nem minden esetben az a legjobb megoldás, hogyha ami a földi rendszerben volt, azt egy-egybe úgynevezett lift and shift módon tegyük ki felhőbe, hanem ezeket érdemes először még a földön rendbe rakni, kiszedni azokat a folyamatokat, amik mondjuk már nem aktívak, nem használják, vagy mondjuk hatékonyabban lehet ezt felhőbe kialakítani, és ezt az előzetes tervezést követően tudunk utána egy olyan migrációs vagy implementációs roadmapet kirakni, amivel utána ezt a folyamatot abszolút végig lehet csinálni. De hát így igaz, nem csak IT szervezetek, tehát ugye bankoktól kezdve telekommunikációs szektorban, illetve állami szektorban is vannak olyan ügyfelek, akikkel ezt végigcsináltuk. Mondjuk a Szellemi Tulajdonok Nemzeti Hivatalával, ahol ugyanez ez egy tök jó végig tudott menni ez a folyamat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az assessment az pont erre van, hogy így közelebb kerüljen az ügyfél a kivitelezőhöz, vagy az implementátorhoz, és akkor gyakorlatilag, ha megértjük egymást működését, folyamatait, akkor ez görülékenyen tud menni.
Igen, hát ugye legutóbb a Wolters Kluwerrel beszélgettünk, ugye ott is egy ilyen hasonló folyamat ment végig. Így utólag hogyan értékelitek ezt az ügyet? Tehát mennyire látszik már az, hogy mondjuk ekkora időtávlatában már nyilván megjönnek a hasznai erősen, de például a kilátások, vagy mennyire skálázható, mennyire tudja majd a jövőt szolgálni, hogyha a Gloster ilyen dinamikában...
Illetve segítettek, bevezették, ott voltak, együttműködtetek, de akkor ez így nagyjából ki is fut, vagy ebből egy tartós együttműködés van az üzemeltetésben?
Alapvetően van egy folyamatos együttműködés, aminek az a legfőbb oka, hogy a növekedést azt nagyban támogatja az eszköz, és jöhetnek olyan üzleti igények, amelyeknek a leképezése az nem feltétlen triviális, és hogyha van egy tapasztalt partner, akkor ő tud nekünk ebben segíteni. De ez ugye, amikor megléptük magát a cloud migrációt, az kifejezetten fontos volt, hogy olyan eszköz keressünk, ami az elkövetkező legalább 5 évben azt a fajta üzleti stratégiát, amit a Gloster Infokommunikációs NRT képvisel, azt tudja támogatni. Tehát be tudunk integrálni újabb cégeket, ha esetleg akvizícióra kerül a sor, illetve a megnövekedett ügyfélbázist is megfelelően tudja szolgálni.
Az előbb említett ökoszisztémában egyébként is nagyon fontos ez a bővíthetőség, és nem csak maga a termék fejlődik folyamatosan, mint ahogy egyébként minden más rendszer, hanem akár az üzleti igények is, de ne felejtsük el, hogy itt van egy nagyon komoly marketplace a rendszer mögött, tehát számos olyan plugin létezik a piacon, amik bizonyos ügyféligényeket ki tudnak szolgálni, és amikor egy ilyen felmerül, például az, hogy mondjuk szeretnénk a munka társainknak mondjuk az időráfordítását könyvelni, erre mondjuk már van egy meglévő plugin, és akkor ezt ugyanúgy be kell vezetni, be kell kötni, tehát ezek folyamatosan bővülő funkciók, amiket egyébként sorba be lehet kötni a rendszerben.
Világos. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk. Máté Gábor volt a vendégünk, a Siva Force IT igazgatója, és Éberlin Gergely, a Gloster Networks Kft. És egyben a Gloster Cloud ZRT belföldi szolgáltatási vezetője. Szép napot kívánunk.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Szervusztok.
Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A Millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovata hangzott el. Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Na hát folyamatosan a kínaiakkal foglalkozunk, a múlt heti Temuról most átváltunk a TikTokra, bár a Temut még egy picit visszahozunk, Szabó László, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere a vendégünk továbbra is, ahogy az hétről hétre már így van. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
És a Temut azért hozzuk vissza, mert megint lehet látni a hirdetéseit.
Igen, hogy április 2-án állt le, csak egy gyors kitekintő, igen, hogy mi erről beszéltünk.
Erről beszéltünk is, ez volt az egyik epizód tartó.
Múlt héten, ami újdonság, hogy pénteken április 12-én újraindultak a hirdetések, és minden folytatódik a régiben. Úgy gondolom egyébként, hogy ez a 10 nap, vagy ez a 9 nap kihagyás egy nagyon jó esettanulmány lesz, egy világszintű esettanulmány lesz arról, hogy mi is a hirdetések által okozott elszívó hatása a Temunak, ezt már jól ki lehet elemezni, mert ugyanis egyedi esetről van szó Magyarországon, itt a környékről és nyugati országokból sem ismerünk hasonlót.
A valós okai a leállásnak derültek? Mert ugye most csak találgattunk, hogy...
Ugye nem kommunikáltak, igen, ez ügyben valószínűleg egyébként a logisztikai és a vámkezeléses történet.
Az átállás.
Ez az is mutatja egyébként, hogy visszaállt minden a régibe.
Uh-huh. Jó, most egy másik óriással, vagy domináns szereplővel, csak egy más területen, a TikTokkal fogunk foglalkozni, és az, hogy az elkereskedelemmel hogyan köthető össze, hát pont a műsor elején beszélgettünk ugye arról a startupról, amit egészen fiatal srácok csinálnak telefontok biznisszel, és bizony a TikTok volt az az eszköz, amivel felhúzták milliárdos forgalmú cégé.
Igen, ugye a TikTok megmozgató erejét nagyon jól szemléltette ez a hétvégi akció. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy TikTokot megértsük, és a népszerűségét megértsük, egy kicsit hátrébb kell lépni egy lépéssel, és mondjuk a tartalomfogyasztási szokásokról beszélni, hogy még a különböző nemzedékekben, az én szüleim nemzedéke, ez a 60 körüli, ha ezt most hallgatják, generáció, ők elsősorban televíziót hallgattak, vagy az volt a fő tartalomfogyasztási eszközük. Mi, mondom magamra, mi a 40-es generáció.
Itt hát ez ránk nézve hízelgő lenne.
Igen, szeretnénk, hogy még
igen.
Ahhoz tartozunk.
Mi igazából internetes videókon keresztül fogyasztunk képi tartalmakat, képi és audiovizuális tartalmakat, és ami nagyon fontos, hogy jelen 15-20 évesek, inkább 20 évesek, ez a úgynevezett dopamin nemzedék, ami rövid videókat, ez a 10-90 másodperces gyors videókat
néznek. Dopamin nemzedék?
Ezt ez jó. Nem hallottam, de ha,
igen. Találó egyébként. Nemzedék tagja, de ezt fogom használni.
Igen, hogy a tartalomfogyasztás is felgyorsul. Persze, ez minden abszolút. Gyorsan, azonnal, és ebbe tökéletesen ül a TikTok.
És a rövid, csak a rövid videók. Tehát nekik már 3-4 perces videó az hosszú.
Unalmas.
Uh-huh. Inkább többet a rövid.
Igen, jó. Például volt erre, amikor az új social lösünk, az Ali felvetelünk egy ilyen kis reel videót, és azt hiszem 1.40 vagy 1.50 lett a hossza. Ő is egy ilyen 20 éves srác, és mondta, hogy na jó, akkor ezt vegyük újra, ez így nagyon hosszú, és dögunalom. És akkor kicsit pörgősebbre
kell. Búmerek csak néztek.
Búmerek csak néztek, és akkor 1-10-re összehoztuk, igen. Jó, és hogyan tudják ezt a kereskedők használni? Felhasználni ezeket a nagyon rövid.
Ugye igen, mielőtt még a felhasználásra beszélünk, csak egy gyors ilyen myth-busting, tehát hogy oszlassunk el ilyen különböző sztereotípiákat TikTok kapcsán, hogy van egy olyan mondás, hogy a TikTok a tizenévesek platformja.
Igen.
Ez igaz volt
és
eleinte.
És vicces cicás, meg nem tudom.
Pontosan, ez igaz, a tizenévesek vicces cicákat néznek a TikTokon, ez valamikor igaz volt, valaha igaz volt, ma már nem. Tehát, hogy a statisztikákból hoztam párat. 2023. januárjában 3 millió 18 éve feletti felhasználója volt a TikToknak, 2024-ben már közel 3,5, ebből 1,2 millió 18-24-es évjáratú, 1 millió 25-35 év közötti felhasználója van, és a többi 1 millió pedig 35 feletti. Tehát, hogy már bőven ott van a nem 10 és nem 20 éves nemzeték is. És annak, hogy miért tudott ilyen gyorsan elterjedni, gyakorlatilag egyik ez a pont, ez a gyors tartalomfogyasztás szokás tökéletesen beleillett. Másik pedig az, hogy az emberi kommunikáció 80%-a nonverbális, és ehhez szoktunk több tízezer év alatt ebben szocializálódtunk, és ugye a TikTok ennek ad teret gyakorlatilag, hogy egy embert nézzük, az ember van a középpontban, ő építi a bizalmat, és így az elkereskedők szempontjából is ez azért fontos, mert egy könnyű, egy márkaépítési csatornáról beszélünk, de egy könnyű bizalomépítés, vagy egy hatékonyabb bizalomépítési csatorna a TikTok.
És főleg ez működik, mert mondjuk ebbe ez fér bele, tehát például a konkrét célzott hirdetés, nem tudom azt, hogy lehet a TikTokon, vagy hogy vannak a hirdetők, tehát inkább ez az influencer marketing az, ami ott működik?
Is kettő, ugye a TikTok az, amiután már megjelentek a felhasználók, ez a fóka-eszkimó hasonlattal, ahol sok a fóka, ott megjelennek az eszkimók is, tehát oda jönnek egyébként egy idő után a hirdetők, és ami ugye Facebookon volt 15 éve a közösségi médiában, hogy ha rólunk beszélnek, akkor inkább legyünk a teremben, és inkább menjünk oda erre a platformra, ez már egyre inkább érvényes a TikTok esetében is. Egy hasonlattal élve, talán az úgy néz ki, mintha az elkereskedők egymás mellett egy piacon egy-egy standdal állnak és árulják a portékájukat. Az egyik a klasszikus hirdetési mix, vagy hirdetési csatornákat használva, szórólapoznak, képeket raknak ki, viszont némán állnak ott és nem mutogatnak, vagy nem gesztikulálnak. Míg a másik elkereskedő, akár nem kizárva a szórólapozás, de beszél a felhasználókkal, és mutogatnak, és teljes testbeszéddel próbál eladni. Gyakorlatilag talán ezzel lehet szemléltetni azt, hogy mi van, amikor egy elkereskedő. Mi a különbség, hogy az elkereskedő nincs a TikTokon, mint platformon, és van a TikTokon, mint platformon, tehát egy további bizalomépítési, márkaismertségnövelési eszköz.
Elég kevés időnk van, de lehet valami nagyon gyors talpalót adni elkereskedőknek, vagy bárkinek, aki a márkáját, brandjét akarja TikTokon népszerűsíteni, hogy fogjon hozzá, vagy hogy csinálja?
Igen, két gyors gondolat, aztán hoztam 5 tippet.
Jó.
A mai adásba. A két gyors gondolat talán annyi, hogy a TikTokon hogy vagyunk-e, vagy nem, az nem egy cél, hanem egy kigondolt kommunikációs stratégia része kell, hogy legyen minden esetben. És hogyha ez megvan, akkor ki kell találni, hogy milyen tartalomstratégiát alkalmazunk, milyen videókkal, milyen nagyságrendben, milyen hirdetési büdzsével.
Tehát bocsánat, itt megint visszakanyarodhatunk a tévhitre és a Mythbusters-ségre, hogy ne gondolj, tehát bárki mehet a TikTokra, hogyha azt jól kitalálja, akkor bárki bármilyen üzenetet tud jól kommunikálni ott. Tehát ne tartsa vissza azért, pontosan. Mert ő Mihálovics kollega szavaival lévett, mondjuk cipő felső részkészítő.
Igen, pontosan. Tehát egy példa rá, hogy bár ez egy másfél évvel, két évvel ezelőtti példa, egy parfüm kereskedőnek egy organikus videó eléréssel, ez tipikus, az átalakuló, az a csúnya lányból szép lány lesz, és akkor a parfüm és a sminkkellékeket használta, egymilliós organikus elérést értünk el, de egyébként ugye ez egy kiugró eset volt, organikus 100 000-es eléréseket lehet TikTokon elérni, de kell hozzá egy jó videó alap. És akkor ugye az 5 tipp, amit kérdeztél is, gyakorlatilag A nagyon fontos, hogy tudatosítsuk, hogy a célközönségünk már megtalálható platformon, és ott vannak a versenytársaink is. Tehát, hogy azt látjuk, hogy Magyarországon egyébként már a magyar kereskedők, a magyar cégek gyakorlatilag túl vannak az első csalódáson, és most már szeretnék egy kicsit jobban csinálni. Nagyon jó tipp ez a, van egy TikTok Ad Library, talán így hívják, talán nem, hogy ez a TikTok kreatívokat megnézhetjük a legjobban teljesítő hirdetéseket és a legjobban teljesítő videókat, tehát ugye akár szektoron belüli szektorra szegmentálva, mindenképpen ajánlanám ebbe ezáltal inspirálódni, hogy átérezzük.
Persze, megelemezgetni, hogy mi az, ami működött, mi az, amit én is megtudnék, vagy az én termékemhez is, vagy az én brandemhez is kapcsolódhat, és el tudom sütni, gondolom, ilyen ötleteket lehet nyerni ezekből.
Igen. És a következő bár a TikTok egy márkaépítési, klasszikus márkaépítési csatorna, vagy közösségépítési csatorna, megjelentek már a katalógus hirdetések, ami azt jelenti, hogy bekötheti egy termékkatalógusát az elkereskedő, és így akár követheti, és a következő tipp pedig, hogy kosár elhagyókat lehet követni. Tehát ugye mindenképpen a meglévő kommunikációs mix részévé tegyük, aki volt a weboldalunkon, betett a kosarába valamit, és elhagyta az oldalat, őt TikTokon is lehet követni.
Fölön lehet csípni, hogy hey, háló, elfelejtettél valamit.
Fizetni. Igen.
Pontosan, és egy további tipp a belépési küszöb. Sokszor szokták kérdezni, hogy akkor mi az a belépési küszöb, amivel érdemes TikTokon kezdeni. Tudatában kell lennünk annak, hogy egy aktív TikTok felhasználó napi 150-200 videót fogyaszt, egy gyors videót fogyaszt, és akkor ebbe a mixbe kell nekünk
belekerülni. De várjátok, hogy átlagosan egy perc, és akkor 3 órán keresztül TikTokozik.
Igen, pontosan.
Ezt nem mondod.
Hoppa.
Én szerintem mióta van TikTok?
Ez egy kicsit melbevágott.
Én körülbelül a működése óta néztem meg ennyit. Talán.
Igen, tehát hogy ebbe belekerüljünk és versenybe legyünk, azt szoktunk mondani, hogy azért legalább egy heti 2-4 videóval, rövid videóval ki kellene jönni, amit ugye meg kell csinálni, minőségi tartalmat, igen, ember középpontban, stb. Nagyságrendileg egyébként, hogyha hozzáadjuk a hirdetési büdzsét, és még hogyha szakembert is hívunk hozzá, akkor egy havi 1 millió forintos büdzséből félkötőjel 1 millió forintos büdzsét rá kell szállni mondjuk az első fél évben.
Hát jó, visszakötöttünk, ezt csinálja a Profino Mobile Fox egyébként, ugye ez a sikerük egyik alapja.
Igen, és talán az utolsó, hogy ez a maga a TikTok miért is ilyen jó, ez a short videó formátum, tehát ez a rövid videó formátum. Egyébként, ha miután TikTokra elsajátítottuk ennek a csínyát bínyát, ez a rövid videó formátum alkalmazható egyéb platformokon is, mondjuk YouTube, Shorts, Reels, Facebook, stb. Tehát, hogy vannak bizonyos szinergiák itt a platformokon keresztül, de egyébként nagyon fontos, hogy legyünk tudatában annak, hogy gyakorlatilag egy videógyártás mindig egy költségesebb műfaj, és ennek is megvannak a titkai is, és hogy kell szót csinálni.
Akkor még egy utolsó tipp, hogy az eszköz számít? Tehát az, hogy most egy telóval így letolok egy ilyen videót, az ér, vagy azért elvárják a fogyasztók, hogy az minőségi cucc legyen, mert néha én amiket látok, tehát nagyon be van világítva, nagyon meg van csinálva, tehát azért nem csak egy ilyen, tehát a rövidsége géből az ember azt gondolná, hogy ez csak egy ilyen telefonról gyorsan fölvett valami, de elég profin néz ki az, ami nagyot megy.
Igen, hogy aztán vannak ebben különböző szintek, de gyakorlatilag azt szoktuk mondani, hogy egy jobb iPhone megteszi.
Jó, azzal csináltak dokumentumfilmet is, úgyhogy azért.
Igen, jobb iPhone egy picit, tehát jobb iPhone, a hang egyébként nagyon kritikus, tehát hogy a hangminőség az legyen jó és hallgatható, esetleg zenével felturbozva, stb. Jobb iPhone egy picit jobb, tehát nem rossz bevilágítással egy jobb iPhone tud működni.
Jó, hát már írják a hallgatók Millás reggelit a TikTokra. Ezt még azért így átgondoljuk. Nagyon szépen köszönjük.
A baki parádénkat lehetne, azok rövidek. Ha semmi mást. Van belőle bőven, úgyhogy muníció megvan hozzá.
Hát igen, végül is ez nem rossz. Azt hiszem, az minden adásból van egy pár. Laci, nagyon köszönjük, hogy ismét itt jártál, folytatjuk a jövő héten. Szabó László volt a vendégünk, a GrowDigital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere.
Köszönöm szépen, szép napot kívánok.
Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online. Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
Minden nap egy-egy páros belépőt sorsolunk ki a június második vasárnapján az MVM Dombon Gamer Symphony címmel megrendezendő Game Music Show-ra. A Budafoki Doknányi zenekar felajánlásával. Mai kérdésünk a következő. A világvezető egyetemén már Game Studies, azaz videójáték tanulmányok szakon is lehet diplomát szerezni. Mi a neve a számítógépes játékok zenéivel kapcsolatos ismereteket összefoglaló új tudományágnak? A. Game Music Studies, B. Ludomuzikológia, vagy C. Computing Music Studies.
A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye! Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan, érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Hát azt tudtam, hogy az akkumulátor teljesen hidegben romlik, de hogy a töltőjé meg melegben, azt nem.
De már nem mindegyik.
De így van, a Siemens-ék ezt jobban tudják, mint mi.
Legalábbis ez a friss és
abszolút, igen, mert hogy továbbfejlesztettek egy 2021-ben piacra dobott töltőcsaládot, és ez most már nem 300, nem 400 kW teljesítményű, és ez az ultragyors töltést biztosító modell autópályák mellett akár e-kamionok töltésére is szolgálhat, amiből hát egyre több van, ugye már van hazai fuvarozó vállalat is, aki használ elektromos hajtású kamiont.
De csak rövid távra, mert ugye csak
hát
úgy jön ki rövid a motor.
Hát igen, tehát ez a 100-150 kilométer, ilyen nagyon hosszút nem tudnak futni, de ez a, hogy hívják, ez a last mile kategória, azt hiszem, tehát ez az utolsó ponti, ami vagy a logisztikai központból a célba szállítja a cuccot, vagy fordítva, arra tökéletesen megfelel. 40 fokos hőségben is teljesítménycsökkentés nélkül, vagy csökkenés nélkül tud működni ez a töltő, és hát itt most van, hogy egyenáram, meg nem tudom, technikai paraméterek, de a lényeg, hogy több jármű is csatlakoztatható, amelyek között az eszközkezelő szoftver dinamikusan osztja meg a rendelkezésre álló teljesítményt, tehát egy ilyen nagyon okos cucc, és egy tényleg úttörőnek számító fejlesztés. Csak egy szám, vagy egy érték, hogy a Siemens Lipcsei gyárában az előző verzióból, ebből a bizonyos 300 kW teljesítményű gyors töltőből tavaly nyáron gyártották le az ezredik darabot, és most ez a 400 kW-os veszi át a helyét, vagy hát lehet, hogy még egy darabig párhuzamosan megy, van, ahol kiszolgál a 300-as, de a 400-asak telepítése lesz az új irány.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
Hát ezt nem hagyhatjuk előre.
Az egészséged megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhet el ekkora hozamot.
Azért Millás reggeli. Mondani nem úgy van, nem, tehát csak így belevágunk itt.
Én na, parancsolj. Na, szóval előre is nagyon köszönjük ezt az üzenetet. Azt érte egy kedves törzshallgatónk, jó reggelt mindenkinek, rájöttem, hogy a műsorotok sokkal többet ér bármilyen fennkölt, vagy éppen izgalmas mozifilmnél, akármi ki is legyen, aki rendezte azt, ugyanis egy film egyszeri, esetleg kétszeri alkalommal aranyozza be az ember életét rövid távú élménnyel, viszont ti minden nap ezt teszitek. Úgyhogy csak remélni tudom, hogy a fizetésetek is megközelíti Spielberg vagy Nolan fizetése. Hát kicsit távolról,
távolról indult a közelítés. De
azért igen.
És a felzárkózás is kicsit lassabb, mint ahogy Ausztriát utolérjük, de azért
fogjuk Ausztriát utolérni összgazdaságilag, mint mi a Nolan vagy a Spielberg fizetésén. De rajta vagyunk, úgyhogy dolgozunk, és nagyon köszönjük ezeket a jó kívánságokat.